Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő. Önök az Inforádió Gólvonal című sportmagazinját hallják. A magyar labdarúgó válogatott 26 futballistával készül a Lengyelország, a San Marino és az Andorra elleni világbajnoki selejtező mérkőzésekre. A játékosok között hosszú idő után újra ott van a télen a Ferencvárostól az MTK-hoz igazolt Varga Roland is. A szövetségi kapitány 26 fős keretet hirdetett a magyar labdarúgó válogatott márciusi világbajnoki selejtező mérkőzéseire. Marco Rossi az MLS internetes sajtótájékoztatóján beszélt a játékosok fizikai állapotáról, és arról is, hogy a koronavírus miatt hiányzik-e bárki. Az eseményt az M4 Sport közvetítette.
Nincsen semmiféle ilyen jellegű információnk, tehát nem tudunk olyan játékosokról, akiket behívtunk, és muszáj lenne idő előtt visszatérniük a klubcsapataikhoz. Beszéltünk az egyesületekkel is, úgyhogy reméljük, hogy végig az UEFA szezonban velünk maradhatnak. Ha mégse így lenne, ezért is hívtunk be 23 mezőnyjátékost és 3 kapust. Úgy hiszem, hogy ami a játékosok fizikai állapotát illeti, jó erőlétben vannak. Csupán játékost hívtunk keretbe, akikkel nem látok különösebb nehézséget. Úgy hiszem, azok a játékosok, akiket keretbe szólítottunk, mind-mind megfelelő mennyiségű játékperc van a lábukban. Aztán nyilván eltérő játékperceket játszhatják őket, de számomra egyébként is fontos, hogy folytonosan játékban legyenek azok a játékosok, akiket keretbe hívok.
Marco Rossi az Inforádió kérdésére válaszolva kitért arra is, hogy mikor játszhat újra a sérült Szoboszlai Dominik.
Hát, hogy egészen őszinte legyek, egyedül nekem is csak az az információm van, hogy felépülőben van, tehát egy rehabilitációs eljáráson megy keresztül, de mindenképpen meg kell még várni a következő heteket, amikor biztos, hogy már az egyesülete részéről is és a kísérlete részéről is több információnk lesz.
Marco Rossi beszélt arról is, hogy megismételhető-e a válogatott őszi sikeres szereplése.
Ahhoz, hogy sikerrel járjunk, mindenek előtt meg kéne határoznunk, hogy mit értünk siker alatt. Tehát tudjuk nagyon jól, hogy a labdarúgásban a legfontosabb dolog mindig az eredmény. Akkor arról beszélünk, hogy győznünk kell, és eredményeket kell hozni, vagy legalább döntetlennel. Én úgy hiszem, hogy egy Lengyelországgal szembeni mérkőzés esetén arra kell törekednünk, hogy a lehető legjobb teljesítményünket hozzuk, mert papíron sokkal erősebb válogatott, mint a miénk. Aztán persze tudjuk, hogy az eredményhez sok epizód, sok további tényező is közrejátszik, akár olyanok is, amelyek meghaladják a képességeinket, de törekednünk kell a legjobbra.
A magyar labdarúgó válogatott március 25-én a Puskás Arénában fogadja a lengyel együttest, majd 3 nappal később San Marino, március utolsó napján pedig Andorra vendége lesz. Változás lesz a magyar labdarúgó válogatottal egy Európa-bajnoki csoportban szereplő német nemzeti együttes élén a kontinens viadal után. A tavalyról idén nyárra halasztott labdarúgó EB után már nem folytatja munkáját a német válogatottnál Joachim Löw szövetségi kapitány, aki 2006 óta vezeti a Nacionál Elfet. A német szövetség kedden jelentette be, hogy a 61 éves szakember maga kérte, hogy a 2022-es világbajnokság végéig szóló szerződéséből mentsék fel a kontinens viadal után. Az Inforádió főmunkatársa szerint kétesélyes az utódlás kérdése. Virányi Zsolt kérdezte Dénes Tamást.
Egy ilyen bejelentésnél rögtön az a kérdés, hogy miért pont most jelentették be, illetőleg, hogy meglepő volt-e ez a bejelentés. Lövnek a szerződése a nyáron az Európa-bajnokság után lejárt volna. Érdekes, hogy sokan azt emlegették, hogy majd a 2022-es világbajnokságig vezeti a válogatottat. Néhány héttel ezelőtt Jürgen Klopp maga is úgy számolt, hogy esetleg Löw addig elviszi, és ezért is bocsátkozott olyan találgatásokban a német és az angol sajtó, hogy Jürgen Klopp a Liverpool éléről leköszönve a nyáron tart majd egy kis szünetet, és aztán 2022 nyarán lesz legköszönöm, és aztán utána átveszi a német válogatottat. Lehet, hogy ez most előbbre jön.
Sokan 2018-ban a világbajnoki kudarc után már a távozását követelték, akkor, mint címvédő a csoportból sem jutott tovább Németország. A mostani EB-n június 23-án egy csoportban mérkőzik majd Magyarország és Németország egymás ellen. Az idei EB szereplésüket mennyire befolyásolhatja ez a mostani hír?
Szerintem az EB szereplés most már nem befolyásolja, bejelentette, hogy távozik. Egyébként rekorder abban a tekintetben, hogy soha senki még nem vezette olyan sok mérkőzésen a német válogatottat, most 189 mérkőzésnél tart, és hát azért az talán érdekes, hogy 1926 óta van szövetségi kapitánya, nevezzék bárhogy is a német válogatottnak, és mindössze a 10. Joachim Löw a sorban. Engem meglepett az, hogy 2018 után a posztján maradhatott egy ilyen világbajnoki szereplés után, és ráadásul utána a Nemzetek Ligája sorozatban sem szerepel jól a német válogatott, de hát 19-es és a 20-as sem volt éppen jó, nagyon sok a döntetlen, és mind a két évben érte azért olyan vereség a német válogatottat, amely történetéhez méltatlan volt. 2019-ben otthon a hollandoktól kapott ki a nacionálat 4-2-re, a 2020-as évet pedig egy spanyolországi 0-6-tal zárta. Löw egy kicsit belefáradt ebben a munkába, nem tudom igazából megmondani azt, hogy mi vezetett ehhez a nagy fordulathoz, mert 17-ben, amikor a német csapat gyakorlatilag a B válogatottjával megnyerte a konfederációs kupát Oroszországban, akkor sokan azt gondoltuk, hogy a válogatottaknál és a németeknek egy hegemóniája indulhat, aztán némi túlzásra minden rosszra fordult. Azóta az egyetlen értékelhető eredménye a német futballnak az az, hogy az Európa bajnoki selejtező csoportból viszonylag simán tovább tudott jutni.
Ki lehet a befutó, ki lehet az utód? Jürgen Kloppot Dénes Tamás már említette, aki ugye a Liverpool edzője, menedzsere jelenleg.
Talán Jürgen Klopp az egyedüli jelölt, aki az elmúlt időszakban felvetődött Löw lehetséges utódaként, de hát nyilván a szövetség egyrészt tárgya. Én azt sem tartanám kizártnak, hogy Hansi Flick a Bayern München edzője kerül majd erre a posztra, ő korábban ugye dolgozott Löw segítőjeként, a Bayernnel gyakorlatilag mindent megnyert, amit csak lehetett. Van a német futballban egy olyan tradíció, hogy az utánpótlás válogatott kapitányát emelik fel a szövetségi kapitánynak, ez korábban működött. Azt nem hinném ebben az esetben, hogy a mostani segítőből lenne majd szövetségi kapitány Markus Zorg, 2016 óta az egyik segítője Joachim Löwnek. Szerintem egy nagy név kerül majd a válogatott élére, akinek hát furcsa feladata lesz, mert Löwvel kezdi majd a német válogatott a világbajnoki selejtezőket, és hát aztán majd az új kapitánya folytatja, illetőleg vesz részt a Katari BB-n, ha kijut oda.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. Az MTK 2-1-re győzött, a másodosztályban listavezető Debrecen vendégeként a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjének szerdai rangadóján. A MOL Fehérvár 2-0-ra nyert a Budafok ellen. Fiola Attila, a fehérváriak válogatott szélsője, a meccs után az M4 Sportnak azt mondta, csapata tavaszi célja a kupa győzelem.
Nehéz talajon, nehéz ellenfél ellen, jó védekeztek. Azt beszéltük, hogy legyünk türelmesek végig. Egy góllal is meg lehet nyerni a találkozót. Mindenféleképpen az volt a cél, hogy tovább jussunk. Hál' Isten sikerült, úgyhogy ez volt a legfontosabb. Az első fél időben is nagyon sok beadásunk volt, ami pontatlan volt, illetve a kapu előtt pontatlanok voltunk. A második fél időben azért nagyobb nyomást tudtunk tenni az ellenfélre, és hál' Isten be tudtunk találni. Utána úgy gondolom, hogy könnyebb dolgunk volt, és rá tudtuk rúgni a második gólt, ami úgy gondolom, hogy eldöntött a mérkőzést. Ugye a bajnokság az már sajnos elment. Ugye az volt a cél, hogy ugye a bajnoki címet, illetve a kupa győzelmet szeretnünk volna nyerni, de a bajnokság az már rég elment, úgyhogy a kupa győzelemmel kicsit szebbé tehetjük ezt a szezont, úgyhogy mindenféleképpen meg szeretném nyerni a kupát.
További eredmények: Kisvárda, Zalaegerszeg 6-1, és Újpest, Mezőkövesd 1-1. A fővárosiak 11-esekkel jutottak tovább. Az elődöntőben az MTK a MOL Fehérvárt fogadja, a másik ágon az Újpest a Kisvárdához látogat. A mérkőzéseket a tervek szerint április 14-én rendezik, a döntőnek a Puskás Aréna ad otthont május 5-én. Az Inforádió által megkérdezett egykori FIFA játékvezető szerint indokolt lehet a szabálymódosítás, amely szerint nem lesz érvénytelen a gól, ha nem szándékos kezezés történik a támadás során. Bede Ferenc arról is beszél, hogy milyen problémákat okoz a jelenleg még mindig érvényben lévő szabályozás.
2 évvel ezelőtt sporttörténeti pillanat volt a szabályalkotásban, hiszen megkülönböztették a támadó csapat kezezését a védő csapatnak a kezezésével, mármint a támadó játékos és a védő játékos kezezését, és akkor vezették be azt, hogyha egy támadó játékos vétlen kezével, ugye a kapuba megy a labda, akkor a játékvezető nem adhatja meg, ezt büntetni kell. Most az elmúlt 2 évben látjuk, hogy azokban a bajnokságokban, ahol a VAR rendszer működött, ott ebből voltak anomáliák, olyan értelemben, hogy hogy a VAR tudta csak ezt kiszűrni, mert élőben én is, amikor bíró voltam, az, hogy hirtelen érinti valamennyire a kezét, ezt nem lehet mindig látni egy játékosnak, és ebből voltak problémák, ezért most azt gondolta a szabályalkotó testület, hogy ezen megint változtat. Mondom, 2 éve volt a változtatás, egyszer volt finomítás 1 éve, és most megint változtat, ami azt jelenteni, ha a vétlen kezező csatáról a kapuba megy, az most se lenne szabályos, tehát most se szabadna megadni. Azonban, hogyha egy csapattársához megy a labda, aki egyből a kapuba rúgja, vagy gólhelyzetbe kerül, ez már valószínű nyártól, ez már újból érvényes gól lesz. Tehát itt az igazi változás, hogy amit tudunk egyelőre, hogy a támadó csapat kezezésénél hozzák be ezt a, nem tudom, segítséget, mert hogy voltak ebből problémák. Éppen legutoljább az angol bajnos egy Fulham mérkőzésen teljes erővel rárúgták a támadó csapat játékos kezére a labdát, oda pattant a társhoz, aki kapuba rúgta, és nagy csodálkozásra. Ugye a VAR segítségével teszem hozzá ezek VAR gólok, a játékvezető nem adta meg.
Tehát akkor ezeket a példákat is látva, ha jól veszem ki a szavaiból, akkor ön abszolút támogatja ezt a változást.
Az a helyzet, hogy én annak idején, amikor ezt megváltoztatták, akkor én saját magam egy kicsit értetlenkedtem. Én azt nem értem, hogyha egy támadó játékosnak teljesen le van szorítva a keze, és rárúgják 1 méterre a labdát, és az bemegy a hálóba, hogy az miért ne lehetne gól. Ez az elmúlt évtizedekben régen mindig gól volt. Ezt valaki kitalálta, arra hivatkoznak, hogy rosszul néz ki, ha az utolsó labdaintés egy támadó játékos keze, és onnan megy a hálóba, de én ebben soha nem értettem egyet. Én mindig csodálkoztam ezen, megértem az elméletét neki, csak nem ez a gyakorlat, amit látunk. Tehát a gyakorlatban azért simán ezeket szerintem szabályos gólokat lehetne szerezni, és mégis vissza kell vonni a játékvezetőnek, és nagy vitákra ad ez is okot.
Tehát akkor ez a változás, amit nyártól életbe lép a kollégáinak és a labdarúgóknak is egy kis könnyebbséget jelent a jövőben.
Talán nem a kollégáimnak, hiszen ugye most arról beszélünk, hogy sok helyen működik a VAR, és ezeket a VAR-ral nézik vissza, inkább a játéknak, tehát abból, hogy ebből is egy gól lesz, és hogy ne vegyék el ezeket a gólokat. Próbálnak ugye az a cél, hogy minél több gól lessen a mérkőzéseken, ugye ez egy régi akarat a szabályalkotóktól, segítség, hiszen ugye amikor régen nem volt VAR, akkor azt mondtuk, azt hiszem, nem tudja eldönteni, akkor engedje tovább az akciót pont azért, hogy a gól szülessen inkább. De én azt hiszem, hogy inkább ez egy olyan szabályváltozás, amit azért tesznek meg, mert a gyakorlatban rengeteg anomália volt ebből, hogy ilyen vétlen kezezésekből meg kellett állítani a játékot, már a VAR segítségével nem adták meg a gólt. Nagyon sok ilyen példa volt a top bajnokságukban.
Itt többször említette ön is a VAR-t, a videóbírót. Ezt most már lassan a világ minden pontján ismerik, ott is, ahol még nem használják. Magyarországon is hamarosan eljön ez az idő. Ön hogy látja, mennyire elégedett ezzel a rendszerrel?
Én azt mondom, hogy vissza már nem lehet a kereket pörgetni, tehát nem lehet azt mondani, hogy ne legyen VAR. Ezt nem gondolom, hogy ezt el tudná valaki írni, de én azt látom, hogy nagyon sokan mérgesek a VAR-ra. Ennek nagyon sok összetevője van. Ugye a gólvonal technológia az egy objektív történet. A labda áthaladta a gólvonalon, vagy nem, a gép megállapítja. De a VAR-nál ugyanúgy emberek ülnek, és ugyanúgy szubjektív döntéseket hoznak büntetőnél és egyéb kétes szituációknál. És rengeteg olyan példát tudnék olyan értelemben mondani a bajnokságokból, amikor a VAR által hozott ítéletek is nagyon rosszul sikerültek. És azt gondoltuk annak idején, hogy a VAR által azért a nagyrészt jó ítéleteket lehet hozni. Hát látjuk, hogy milyen problémás. Sőt, azt mondom önnek, hogy a les helyzet megítélésénél, ahol ugye elterjedt az, hogy most már millimétereket vonalaznak, ott is rengeteg probléma van, hiszen hova húzzák a vonalat, mi a védőnek az utolsó pontja, hova kell húzni, a támadónak hova kell. Most már bevezették azt a szabályt, hogy a hónaj rész szig, a kéz, a kar felső kar az nem kéz, oda húzzák a vonalat, tehát rengeteg probléma van ebből. Én szerintem megosztanak a vélemények, de a jövőben is biztos alkalmazni fogjuk, mint hogy Magyarország egy különleges, hiszen egyedül itt alkalmazzák még csak a hat játékvezetős rendszert, még a VAR-t nem alkalmazzák, de ez a rendszer marad, de valószínű itt is bevezetik, és mindenhol nem lehetett már visszacsinálni. Amikor kiengedjük a palaszból a szellemet, azt már nem lehet utána visszaterelni. Majd meglátjuk, hogy fog a jövőben alakulni. Látja, a példa is mutatja, hogy ezt a két szabályt is már 2 éve változtatták, finomították 1 éve, most megint változtatnak, mert hogy a gyakorlatban azért nem minden úgy működik, ahogy ezt gondolták.
Ugye a videóbíró ellenzői sokan azzal érvelnek, szurkolók tömegei is, hogy azért, amíg nem volt videóbíró, megvolt a tévedés joga játékvezetők számára, vagy bárki számára, aki esetleg egy érvénytelen gólt szerzett, és hogy ez is hozzátartozott a játékhoz. Az, hogy benne van az emberi faktor, és ezáltal a hibázás lehetősége, és ahogy ön is utalt rá, ez bizony a videószobában is ott lehet, akkor tulajdonképpen el kell fogadni, hogy a hibázás lehetősége ezentúl nem a pályán, hanem a videószobában van, vagy ez csak akkor lehet neki küszöbölni, hogyha abszolút kivonnák az emberi tényezőt ebből a folyamatból, és számítógépek döntenének a vitás esetekről?
Nagyon hosszú erre a körben a válasz, de ha most onnan közelítem meg, hogy rájöttünk arra, hogy igazából például az asszisztensekre nincsen szükség. Tehát oda jutott a VAR játékvezetés, hogy teljesen mindegy, hogy ki az asszisztens, nem megsértve ön, de gondolom nem szokott hetente egyszer asszisztálni, vagy a játékvezetésen dolgozni, de ön is lehetne, meg most már én is átöltözve lehetnék nyugodtan asszisztens, mert hogy a döntésünk, nincs jelentőség a döntésünknek, hiszen ki kell várni, amíg vége van a támadásnak, amíg bemegy a labda a hálóba, gól születik, majd visszanézi a videóbíró. Tehát ön vagy én bármit jelzünk a játékvezetőnek, nincs jelentősége. Sajnos azt kell mondanom, asszisztensnek szerepe azért fontos, mert asszisztensek szerepe az a nullává vált egyenlővé, tehát nincs jelentősége. Na most asszisztensek kiestek a VAR-ral. Maradt a VAR. A másik, ahogy én megint egy másik szempontból közelítem meg, amikor ön néz egy mérkőzést, meg én is nézek, ugye születik egy gól, hirtelen egy öröm a csapatoknak, a nézőknek, a játéktéren, a szurkolók örülnek. Most nézze meg, mi történik, születik egy gól, nem örül senki. Mindenki vár. Tehát ezt a fajta érzést a VAR elvette teljesen a nézőktől, a csapatoktól. Én sok esetben tapasztalom, hogy már valaki rúg egy gólt, most már régen örült, aztán visszamondták, most már nem is örülnek, megvárják, hogy mi lesz a döntés. Én azt hiszem, hogy ez nem annyira jó. Hozzá fogunk szokni. Mindig ezt a példát szoktam mondani, hogy ha 10 év múlva megkérdezi tőle valaki, hogy voltam bíró, igen, és én azt mondom neki, hogy nem azt álltam a VAR-t, nem VAR-ra vezettem, akkor rám fog csodálkozni tágra nyílt szemmel, hogy hát hogy lehet VAR nélkül vezetni mérkőzést. Pedig lehet. És mondom, hogy maga ezt a játéknek a helyvületét, az örömét, szerintem ezt is elvette a VAR-t. Rengeteg ilyen példa van, amikor egész érdekes helyzetek alakultak ki. Sőt, ha nem VAR-a van a mérkőzésen, akkor teljesen más eredmények. Tehát akkor nem győz az egyik csapat 3-2-re, lesz, lehet, hogy veszít 2-0-ra. Nagyon érdekes dolog. Nehéz megtalálni a középutat. Azt mondom, tehát tényleg nagyon nehéz. Asszisztenseknek vége ilyen szempontból, szinte nem is kell asszisztenciával foglalkozni ezen a szinten. Biztos lesz olyan is, amikor nem kell kimenni a játékvezetőnek a pálya szélére, és ott megnézni a képernyőt, hanem majd a kezén lévő órán nézegeti vissza, és akkor ott. Tehát ennek is lesz egy fejlődése, biztos, azt lehet mondani. De hát mondom, nem lehet visszaforgatni ezt a időkerekét, tehát ebből kell továbbra élnünk. Kérdés az, hogy ez sok esetben jó-e a labdarúgásnak. Sokan azt mondják, hogy ez persze nem jó szerintem. Sokan megörülnek neki.
Bede Ferenc egykori FIFA kerettag játékvezetőt hallották. A Porto nagy meglepetésre kiejtette a Juventust, mivel a 2-1-re megnyert hazai mérkőzés után kedden hosszabbítást követően csak 3-2-re kapott ki a labdarúgó bajnokok ligája 8-a döntőjében. Szintén kedden tovább jutott a Dortmund, mivel a korábbi 3-2-es sikere után a visszavágón 2-2-es döntetlent ért el a vendég Sevilla ellen. Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát először a Juventus kieséséről kérdeztem. Te hogy látod, miért alakult ennyire hektikusan a Juventus-Porto bajnokok ligája visszavágó?
Én azt látom, hogy a Porto semmi extrát nem csinált. A Juventusnak, ha jól játszott volna, ha a képességének csak a 70%-át mutatja, akkor tovább kellett volna jutnia ebből a párharcból, hogyha megnyeri ezt a mérkőzést azzal a különbséggel, amivel a továbbítást kiharcolja. Döbbenetes hasonlóságokat mutatott ez a mérkőzés egyébként a tavaly augusztusi 8-ad döntőhöz, amikor ugyancsak egy gólos hátrányból kezdett a Juventus a Lyonnal szemben, és nagyjából ugyanakkor, tehát a 10. és a 20. perc táján egy 11-es góllal hátrányba került, majd a nagyjából a 60. perc környékére megfordította az állást, és 2-1-re vezetett. Akkor sem sikerült további periódusban gólt szerezni a Juventusnak a rendes játékidőben, ez akkor a kiesését jelentette. Most legalább a hosszabbítást. És a hosszabbításban történt ugye az a szabadrugás, ami azon túlmenően, hogy a 11-est ugye vitatják, amit a Juventus kapott, hogy az valóban 11-es volt, de ami a legnagyobb és legtöbb beszéd témára adja az okot. Sergio Oliveira-nak a szabadrugását például azt mondja, hogy nem vették elég komolyan a játékosai. A fényképek azt mondta, mutatják, hogy elfordulnak Cristiano Ronaldo, hogy Capello mondta, a lehető legrosszabb megoldást választotta, elfordult, felugrott, széttártak lábai, stb. És ez pedig Szczesny becsapta, bár én úgy érzem, hogy Szczesny is későn betűrött. Majdnem azt mondom, hogy a fél Juventus hibája volt, mindenesetre kiesett a Juventus, és ez óriási érvágás a csapat szempontjából a szezont illetően.
A másik keddi bajnokok ligája mérkőzésen a Dortmund 2-2-es döntetlent játszott a Sevilla csapatával, és összesítésben első 3-2-es győzelmének köszönhetően 5-4-jel búcsúztatta a Sevilla csapatát, de hát itt minden híradás jogosan Erling Haalandról, a Borussia norvég fiatal csatáráról szól, aki ezúttal is 2 gólt rúgott az andalúz együttesnek, ahogy az első mérkőzésen sorra dönti a rekordokat, és még mindig nagyon fiatal. Érdemes esetleg összehasonlítani akár a jelenkor, vagy a közelmúlt legnagyobb csillagaival ezt a játékost?
Ezt lehet hasonlítani, hiszen a Náciget jelenleg a rekordok könyvét 6 mérkőzésen 10 gólt szerzett eddig a bajnokok ligájában. Hát, hogyha azt veszik, hogy senki ilyen korán nem ért el a 20. BL gólját a pályafutása során, az nyilván lenyűgöző az a gól termelés, amit ő ebben a szezonban is fel tud mutatni. Ugyanakkor itt nyilván voltak már olyan játékosok, akik hasonlóan fiatal korban, hasonlóan nagy karriert tudtak már maguk mögött, egy kettőt mondok csak ki, Mbappé, és éppen a fenomén Ronaldo, hát ugye, aki 1976-os születésű, 76 szeptemberében született, 20 évesen már a világ legjobb játékosának választották. Én azt mondom, hogy ha a szezont most kéne lefújni, akkor nálam biztos, hogy Haaland Lewandowski az aranylabdás helyesek között lenne, nyilván még azért sok van hátra az igényből, és hát nagyon kíváncsian várom azt, hogy a Dortmund milyen ajánlatnak tud majd ellent mondani, mikor engedi el, és mennyi pénzért, mert hogy kérője lesz, még a rossz gazdasági helyzet ellenére is minimum 150 millió eurós áron, az biztos.
Szerdán a Liverpool 2-es győzelemmel 4-0-ás összesítéssel búcsúztatta a Gulácsi Péterrel felálló német Lipcse együttesét a labdarúgó BL 8-a döntőjében, miután a párharc visszavágóján is 2-0-ra nyert a Puskás Arénában. A Paris Saint-Germain bár hazai pályán csak 1-1-es döntetlent játszott a Barcelonával, így is 5-2-es összesítéssel került a negyed döntőbe. Exterde Tibor kérdezte Dénes Tamást.
A Paris Saint-Germain elkövette ugyanazt a hibát, amit elkövetett akkor, amikor kiesett 2017-ben a Camp Nou-ban. Nem a saját játékát játszotta, nem próbált támadni. Ennek ellenére megszerezte vezetést a Barcelona ellen egy 11-esből, Kylian Mbappé révén, és a Messi által vezérelt Barcelona csak egyenlíteni tudott utána egy nagyszerű 30 méteres lövésből. Ugyanakkor Messi felelős némileg azért, hogy a Barca nem tudott ennek nyerni, hiszen a 45. percben kihagyott egy büntetőt, és az alapvetően befolyásolta a csapat második félidei esélyeit. 4-1-ről kezdett a Paris Saint-Germain, és ez azt jelentette, hogy a futballtörténelem, a BL történelem legnagyobb fordítása kellett volna a Barcelonának. Én azt mondom, hogy az első félidőben megvoltak a helyzetei a katalánoknak ahhoz, hogy nagyon közel járjanak a bravúrhoz, nem sikerült. Sorozatban 13-szor jutottak el a bajnokok ligája negyeddöntőjében, most pedig kiestek. 2005 óta először fordul elő, hogy sem Messi, sem Cristiano Ronaldo nem lesz ott a bajnokok ligája negyeddöntőjében. A másik mérkőzésen a Liverpool az Erbe Leipzig ellen nyert 2-0-ra, Salah és Mané szerezték a 2 gólt. E találkozó érdekessége, hogy érdemes lenne a Liverpoolnak Budapestre költöznie permanensen, mert december 16 óta az első mérkőzését tudta megnyerni pályaválasztóként.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. Ezzel pedig véget ért a gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik, és köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Szabó Gergő.